Tisztelettel és szeretettel köszöntjük körünkben Varga László kaposvári megyés püspököt. Excellenciás püspök úr, felkérem, hogy tartsa meg előadását az örök imádás lelkisége témában.
Mennyei atyám, hálát adok neked, hogy lehetetlen dologra hívtál. Messze meghalad mindaz, amiről neked beszélnem kell, de a te szent lelked itt van, pontosan tudja, hogy mire van szüksége az itt jelenlévő atyáknak, testvéreknek. Úgyhogy kérlek, Szentlélek, hogy töltsd be a szívünket, és válaszolj a kérdéseinkre, és add, hogy csak olyat mondjak, ami amennyi atyád dicsőíti meg. Amen. A címet nem én találtam ki. Valaki kiírta nekem, hogy erről beszéljek. Az örökimádásról nem sokat tudok mondani, az állandó szentségimádásról, arról viszont tudok mondani, mert 30-valahány éve része az életemnek. Nem lehetetlen, egyházközségi és közösségi szinten sem lehetetlen elindítani, megszervezni az állandó szentségimádást. Egy bolond szádat csinál. Az a fontos, hogy bolond legyél ebben az értelemben, hogy téged szenvedélyesen vonzon Krisztus, ne várj a papra, vagy ne várj a hívekre, senkire ne várj, mert Jézus vár téged. És hogyha átadod magad ennek a kapcsolatnak, akkor az összes többiről gondoskodni fog, mert nekem az volt a tapasztalatom, hogy mindenhol messze a szolgálatomat megelőzve fölébresztette a vágyat másokban Jézus, akik aztán oda találtak ehhez a lehetőséghez, mert én csak lehetőséget adtam nekik a szentségimádásban. Kaposváron egyedül kezdtem, aztán föltűnt a Szent Imréseknek, hogy a pap munkaidőn kívül templomba jár, és nem értették, hogy mit keresek a templomba munkaidőn kívül. És azt mondtam nekik, amit Jézus a két tanítványnak, hogy gyertek, nézzétek meg. Egy feltétel van, hangosan nem imádkozhattok, és nem énekelhettek. Mert nagy kísértés a katolikusoknál a verseny, hogy ki tud szebben imádkozni, szebben énekelni, és aki szorong, vagy fél komplexusa van, az nem fog megszólalni, a többiek pedig megdicsülnek. Nem Isten dicsőítik meg, hanem saját magukat. Ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy teljesen csendben, mert azt tanultam Teréz anyától, hogy Isten a csend barátja, a szív csendjében beszél, és nem az a fontos, amit mi mondunk neki, hanem az a fontos, amit ő mond nekünk. És ahhoz, hogy meghalljuk, hogy mit mond nekünk Isten, a mi atyánk, ahhoz jelen kell lenni, ahhoz csendben kell lenni, és be kell fogadni az üzenetét. Az állandó szentségimádás lelkiségéről fogalmaznék meg néhány dolgot, amit tudok. Nem technika, nem módszer, nem egy program a sok közül, hanem az egyetlen olyan dolog, aminek a segítségével egészben látjuk a dolgokat. A természet és a természet fölötti világ összekapcsolódik. Nekem a lelkiség az nem technika, nem módszer, hanem az Istenben, a Krisztusban való lét, amely mindig másokért van, nem önmagamért. Az első, a szentségimádással kapcsolatban az első fontos megjegyzésem az elveszített jobbik rész. Mivel abba hagytuk a szemlélődést, a szentségimádást, ezért betolult a nyugati kultúrába, illetve vallások világába a keleti meditációs lehetőségek tárháza. Ez azt jelenti, hogy szükség van rá. Csak nem kínáljuk fel azt a kincset, ami a miénk. Azt a kincset, amire Jézus azt mondja, hogy Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha. Elveszítettük a jobbik részt, elveszítettük a jelenlétben való létnek az örömét. Ez egy családlátogatás Márta és Mária otthonában Jézus részéről, és a lelkiség szempontjából, a szentségimádás lelkisége szempontjából az a fontos, hogy a kettő kiegészíti egymást. Mártának bele kell nőni Mária lelkületébe, különben, ha nem, akkor mindig ki fog akadni a testvérére. Máriának pedig fel kell nőni Márta lelkületébe, mert különben csak egy lelki élmény lesz a Krisztussal való találkozás. A szentségimádás nagyon fontos folytatása a testvérben való találkozás Jézus Krisztussal. Az örökimádás, vagy a szentségimádás az örök advent lelkisége számomra. A mennyasszony vágyakozik a vőlegény érkezésére, a szeretet és a szeretet szerelmes vágyakozás, ami örök adventünk. Nagyon nehéz látni, hogy a mennyasszony nem szerelmes a vőlegényébe. És ez nagyon sok következménnyel jár. Nem vagyunk szerelmesek. Nem akarunk teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elménkkel, minden erőnkkel, egész lényünkkel azé lenni, aki teljes szívvel, teljes lélekkel, minden erejével a miénk lett. Nem válaszolunk a szeretetre. És ezt a szenvedélyes szeretetet fel kellene izítani magunkba. Az énekek éneke, a proféták üzenetei, Jézus mennyegzős hasonlatai, a jelenések könyve mind-mind alapot adnak ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot egyre nagyobb szeretettel, tűzzel, és ha kell, akkor szenvedéllyel éljük meg. Ha nem szeretjük szenvedélyesen Istent és az embertársainkat, akkor szenvedélybetegek leszünk, mert pótolni fogjuk valahol a hiányt. A lélek és a mennyasszony hív, jöjj. Igen, hamarosan eljövök, és a fájdalom pedig az, hogy ott áll az ajtónk előtt, zörget, és mi pedig nem akarjuk beengedni, mert félünk a változástól. Ugyanis a találkozás, a Krisztussal való találkozás, az mindig változást hoz az életünkbe. A személyes találkozás változást jelent. Mivel félünk a változástól, ezért csak módjával engedjük be, csak úgy szeretnénk találkozni vele, hogy mi irányítjuk a találkozást, félünk a meglepetések Istenétől, a váratlantól. Félünk átengedni neki az irányítást az életünkben. Az örökimádás, vagy állandó szentségimádás az okos szüzeknek a lelkisége. Miközben várakozunk és vágyakozunk, az a tapasztalatunk, hogy a vőlegény késik, elálmosodunk és elalszunk. A szentségimádás az ébrenlét lelkisége. Nem csak várnunk kell, hanem ki is kell mennünk elébe. Mert nem csak az Eukarisztiában tudunk találkozni vele, hanem találkozhatunk vele minden éhezőben, minden szükséget szenvedőben, minden testvérünkben. Az okos szüzek lelkisége, miközben virasztunk, a fényünkből adhatunk, de az olajunkból nem. Az az egy óra, amit a vőlegénnyel tölt a mennyasszony, az semmi. Aki házasságban él, pontosan tudja, hogy mennyire kevés. Mennyire kevés az az idő, amit a kedvesének, vagy a férjének, feleségének, vagy a gyerekeinek tud adni. De ha nem adja a minőségi időt, akkor kialszik, pislákolni fog az összes szeretett kapcsolat szeretete. Jézus eljött, jelen van, és eljön halálunkban is, és a világ végén is. Ebben a feszültségben élünk már 2000 éve. Urunk, eljött a történelemben. A megtestesülés és az eukarisztia, az eukarisztiát szeretném párhuzamba állítani, illetve az egyházat. Gyermekké lett az Isten. A megtestesülésben a bizalom új korszaka kezdődött el. Isten rábízta magát húsvér testében az emberekre. És az eukarisztiában ugyanez történik. Isten ránk bízza magát. Bízik azokban, akiknek odaadja magát, és az egyház legméltóbb válasza erre, hogy bízik a mennyei atyában, bízik Jézus Krisztusban és a Szentlélekben, rábízza magát. Minél teljesebben éljük meg ezt a bizalmat, annál teljesebben bontakozik ki bennünk az eukarisztikus lelkiség. A megtestesülésben szegényé lett az Isten. Egy csecsemő született meg, nagyon szegény körülmények között. A világ mindenség urának, teremtőjének, királyának nem volt semmije. Csak a bizalma és az őt körülvevő szeretet. Abszolút szegény. Ilyen jött az Isten, teljesen szegényen volt jelen közöttünk, nagyon szegényen halt meg. Az eukarisztiában ő a legszegényen. Nincsen semmije, csak a puszta léte. Óriási kísértés az egyház számára, hogy ne a gyermekség és a bizalom útját járja, hanem nagy akar jól lenni. Nagyon nagy kísértés, mind a mai napig az egyház számára, miközben ünnepeljük az eukarisztiában köztünk jelenlévő Krisztust, hogy gazdag legyen. A megtestesülésben sebezhetővé tette magát az Isten. Mindjárt a legelején, a kisgyermekkorban, aztán később is. Az eukarisztiában ugyanezt történik. Isten sebezhetővé válik. Amikor az egyház nem akar sebezhető lenni, akkor kénytelen hatalmast játszani, gazdagot és mindent bebiztosítani. És ezért van az, hogy csak azok kerülik, akikhez az örömhír jött. A szegények, a sebzettek, a kitaszítottak nincsenek jelen az egyházban, vagy nem érzik jól magukat közöttünk. Mert nem akarunk sebezhetővé válni, mint az eukarisztiában Jézus, vagy a megtestesülésben Jézus sebezhetővé vált. Szentté tesz bennünket az Isten, hogyha a bizalom útját járjuk, hogyha merünk teljesen szegényé válni, és ő lesz az egyetlen gazdagságunk, és ha merünk sebezhetővé válni, ha kimerjük szolgáltatni magunkat, akkor a kiszolgáltatottak nem félnek tőlünk, mi sem fogunk félni tőlük, és eljut az örömhír a szegényeknek. Urunk, itt van az Eukarisztiában, a Szentmisében. Megpróbálom néhány mondatban megfogalmazni, hogy mit jelent nekem a Szentmise. Azért bátorkodom megtenni, mert Sapszon Ferenc kért meg arra, hogy néhány mondatot írjak a Szentmise részeihez. Aztán a reakciója arra bátorított, hogy megosszam veletek. Nagyon egyszerűen próbálom megfogalmazni ezt a kapcsolatot. A Szentmise a szeretet legdrágább ajándéka a szeretetnek, az egyháznak. És az egyház szeretet válasza a szeretetnek. Timothy Radcliffe könyvében olvastam a Miért járjunk misére című könyvben, hogy ő felosztja a Szentmisét három részre. Azt mondja, hogy az első felvonás az a hitről szól, a második a reményről, a harmadik pedig a szeretetről. Így a Szentmise egyszerre a hitünk, reményünk és a szeretetünk megerősítése. Az első felvonás a hit. Krisztus a valóságba vezet bennünket a bűnbánat által. A valóság ő benne van, ezért szerethetők és szeretendők vagyunk. Mivel nem mertük elhinni az ő jelenlétét, nem mertük elfogadni azt a hatalmas ajándékot, amit a tékozló fiú bátyjának mond az atya, hogy fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd, ezért mindig elindulunk hazulról. Elindulunk az önálló életvezetés bűvöletében, a szabadság igézetében, és mindig szolgaságba esünk. Mert aki bűnt követel, az rabszolgálja a bűnnek, Szent Pál szerint. És ezért a Szentmise első lépése az, hogy a tékozó fiú hazatér, elfogadja a valóságot, és kezdődhet az ünnep. A visszanyert szabadságunk újongó ünneplése a glória. Az ige liturgiában a szeretet szívére beszél a szeretetnek. Isten szerelmes levele a Szentírás. Nem mindegy, hogyan olvassuk. Nem elég hittel olvasni, hanem szeretettel kell olvasni az igét. Aki szeret, mondja Jézus, annak kinyilatkozhatom magam. Ha szeretettel olvasom, olyan titkok tárulnak fel, ami egyébként nem lesz osztályrészem. A prédikáció nekem azt jelenti, hogy a szeretet meghallgatva az igét beszél a jegyeséről, hogy másokat is megnyerjen az ő szenvedélyes szeretetének. Ez csak akkor megy, hogyha nem csak a vágy van bennünk, hanem tűz is van bennünk, a szeretet tüze Jézus iránt. A hitvallás az igazság megvallása és meghívás a közös útra, mert mindannyian zarándokok vagyunk, közös az útunk egymással, az atyával, a fiúval és a Szentlélekkel. A hívek könyörgésében a bizalom a fontos, aki kér, az kiszolgáltatja magát annak, akitől kér. A második felvonás a remény a Szentmisében. A felajánlással be kell lépnünk a történetbe, a szeretet örök körmenetébe. A legősibb gesztusa az embernek, elfogadja Istentől az ajándékot, visszaadja és közben megvallja a hitét, az egyház hitét. A prefáció kétirányú mozgás, felemeljük a szívünket, a szeretet pedig beágyazza az életünket a liturgikus év eseményeiben. Isten nem jótékonykodik, hanem szeret. Osztozik velünk, hogy osztozhassunk vele életünk szent miséjében. A szeretet túláradóval akar válni a szeretetben, engedjük meg neki. Nincs nagyobb szeretet, mint életünket adni. A szeretet elmegy a végsőkig, hogy odaadhassa magát a szeretetnek. Egyesülni akar a szeretet azzal, akit szeret. Ez a belső törvénye. Az eukarisztikus imában a szeretet emlékezik a szeretet nagy tetteire, a szentekre, az élő és már meghalt zarándoktársakra. Nem múltba révedés, hanem doxológia. Ő általa, ő vele és ő benne, akiből minden lett, és akiben minden teljessé lesz. És a harmadik felvonása a szeretet. A mi atyánk magától a szeretettől tanult ima, amely kifejezi identitásunkat és kérésekbe foglalja legmélyebb vágyainkat, hogy szenteltessék meg ő, dicsőjön meg ő, az ő országa jöjjön el, az ő akarata legyen meg, az ő kenyere legyen az eledelünk, az ő bocsánata, az ő védelme és az ő szabadítása legyen az osztályrészünk. A kiengesztelődés a szeretetben való egység gyümölcse. Ő a békéjét adja nekünk, amely nem tárgyalások útján létrejött béke, hanem az áldozatból fakad. Ez minden kiengesztelődés ára ma is. A szeretet eledele, hogy a bárányból pásztorrá, pásztorból pedig áldozati bárányjá válhassunk. Számomra ez az életpálya modell hívőnek, papnak és szerzetesnek egyaránt, püspöknek is. Bárányból pásztorrá, pásztorból pedig áldozati bárányjá válni. A szeretet egyesül a szeretettel, hogy teljes legyen, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből tudjunk szeretni. Annak a biztonságában, hogy mindig az erősebb asszimilál. Ez törvény. Kiválasztottak és küldöttek vagyunk, nem hallgathatunk arról, amit hallottunk, amit átéltünk, mi a szeretet ajándékai vagyunk a világ számára. És még néhány szó a szentségimádásról. Jézus eljövetelének a várása, felkészülés a nagy találkozásra, és annak előkészítése mások életében is. A szentségimádás számomra befogadás, kölcsönös befogadás. Én befogadom őt, aki jelen van, és ő befogad engem. Ez több, mint az, hogy én nézem őt, és ő néz engem. Szeretettel szemléljük a titkot. Ez azt jelenti, hogy be akarom vonni az életem minden eseményébe. Akit szeretek, azzal osztozom. A szemlélés azt jelenti, hogy nem akarom manipulálni, nem akarom irányítani az Istent. Megengedem, hogy ő irányítson. A titok pedig csak annyit jelent, hogy kimeríthetetlen ajándék. 2000 éve próbáljuk, és az eukarisztikus kongresszus sem fogja kimeríteni, akármennyi konferenciát tartunk. A szentségimádás legfontosabb része a vágy. Ha nem vágyakozunk a találkozásra, akkor nem fogunk találkozni. Kell hozzá idő, mégpedig minőségi idő, mert akit legjobban szeretünk, annak azzal akarunk találkozni. Szükség van a csendre, hogy meghalljuk, mit mond, és meg kell tanulnunk jelen lenni, mert állandó jelenlétvesztésben élünk. Vagy a múlt törmelékein matatunk, vagy jövőt tervezünk az ima alatt is, a szentségimádás alatt is, hogy mit fogunk csinálni akkor, ha végeztünk. A szentségimádásnak a legnagyobb ajándéka számomra a jelenlétben való lét, amely folytatódik a szentségimádás után is. Isten nem csak az Eukarisztiában van jelen valóságosan, jelen van a teremtett világban, jelen van az embertársainkban, és elkezdünk a hitünkkel látni. Látunk a szemünkkel, látunk a szívünkkel, de igazán jól csak a hitünkkel látunk. Akkor egyszerre látjuk például az embertársainkban az Isten képmását és Isten gyermekeit, és azt a valóságot, ami ott van a szemünk előtt. Akkor mindig látni fogjuk, hogy az egyház, a feltámadt Krisztus titokzatos teste, miközben leginkább csak a kérgét és a bűneit szajkozzuk. Akkor a történet, a történelem, országunk történelme is, ez egyházunk történelme is üdvösség történet lesz. Isten jelen van ebben a történetben. Ha gyakoroljuk a jelenlétet, akkor gyakoroljuk a mennyországot, hiszen amikor hazaérünk, akkor állandó jelenlétben leszünk. És ez nem unalmas dolog, hanem a legizgalmasabb dolog. A Szent Háromság jelenlétében élni, itt és odát, az a legizgalmasabb és legfantasztikusabb dolog. Ennyit szerettem volna elmondani a fél órában.